a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar uniós elnökségről szóló vitának indult, de jelölőgyűlés lett az Európai Parlament szerdai üléséből, mondta el a Fidesz EP képviselője reggel a közrádióban. Messze még a választás, de a brüsszeli elit már most jelezte, hogy egy másik, az elvárásokhoz jobban igazodó kormány szeretne Magyarországon, olyat, amelyik kérdés nélkül igazodik a liberális fősodorhoz, amelyik hajlandó tovább támogatni a háborút és nem ragaszkodik a határvédelemhez, fogalmazott Dömötör Csaba. A külgazdaság és külügyminiszter az orosz sajtótól értesült arról a Belgrádból érkező felvetésről, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök ellen merényletet készíthetnek elő. Az esetleges merénylet hírét korábban Alekszandr Vulin, Szerbia miniszterelnök helyettese osztotta meg a nyilvánossággal. Szijjártó Péter az orosz állami hírügynökségnek a RIA Novosztinak reagált az állítólagos merénylet hírére. Nem tudok ilyen próbálkozásról, de azt tudom, hogy jogi, pénzügyi és politikai támadások is érik a miniszterelnököt, a kormányt, az országot, válaszolt a lap kérdésre a miniszter, aki azért utazott a héten Szentpétervárra, hogy részt vegyen a Nemzetközi Gázfórumon. A jelenlegi ukrajnai helyzet talán nem alakult volna ki akkor, ha a NATO 2021-ben megvitatta volna Oroszországgal a biztonsági garanciákról szóló szerződés tervezetét, mondta Szijjártó Péter a RIA Novosztinak. Sajnos erre a párbeszédre nem került sor, azóta majdnem 3 év telt el, és lehet, hogy amit most mondok, annak nincs értelme, de szeretném, ha ezek a párbeszédek megtörténnének, mert ha így lett volna, talán nem kerültünk volna a jelenlegi helyzetbe, fogalmazott Szijjártó Péter. Magyarország elkötelezett a szőlészeti és borászati örökségének megőrzésében, jelentette ki az agrárminiszter a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet alapításának 100. évfordulója alkalmából tartott konferencián Dijonban. Nagy István kifejtette, Magyarország büszke arra, hogy 100 évvel ezelőtt ott lehetett Párizsban azon 8 ország egyikeként, amelyek a szervezetet megalapították. Kitért arra is, a szélsőséges időjárás negatív hatásait az elmúlt 3-4 év során mindannyian a saját bőrünkön tapasztalhattuk, ezért a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás keretében fokozni kell a kutatásfejlesztési tevékenységet és azok támogatását. Miközben a gyümölcstermesztés a hektikus időjárási körülmények miatt egyre kiszámíthatatlanabbá válik, a csemegeszőlő termesztése kevesebb környezeti kockázatot hordoz, és ökológiai alkalmazkodó képessége is kedvező, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elemzése szerint. Itthon hagyományosan a borszőlő termesztésével foglalkoznak a gazdálkodók a legnagyobb területen, mert hazánk a szőlőtermesztés északi határán terül el. A folyamatosan változó klimatikus viszonyok miatt azonban egyre nagyobb teret hódíthat az étkezési célra szánt szőlő termesztése. Mintegy 370 hektáron termesztenek csemegeszőlőt az országban, a 3 legjelentősebb termőkörzet Bács-Kiskun, Heves és Tolna vármegye. Hétfőn indul az új eltöltőállomások létesítését segítő pályázathoz kapcsolódó technikai felhívás első köre, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A következő hetekben így kiderül, melyik vidéki településeken létesül biztosan új eltöltőállomás. A november 6-án induló pályázattal az elektromos töltőhálózat bővítését ösztönzik a ma még hiányosan ellátott vidéki járásokban a 28 milliárd forintos keretből. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az utóbbi években jelentősen csökkent a levegőben a szállópor mennyisége Magyarországon, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A Hungaromet adatai szerint az értékek az egész országban megfelelnek a vonatkozó uniós követelményeknek. A leginkább érintett területek adatai is egyértelműen javuló tendenciát mutatnak. Pécs környéke 2018, Budapest és az agglomeráció 2020, még a Sajóvölgye 2023 óta teljesíti a PM10 szennyezettségre vonatkozóan előírt uniós határértékeket. 18 sérültje van az Alsónemes Apátinál történt balesetnek, amelyben a 76-os főúton egy személyautó és egy autóbusz frontálisan ütközött éjjel, tájékoztatott az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. Az oldalára borult busz utasai tűzoltók mentették ki a járműből, a gépkocsiban utazó 2 ember pedig feszítővágóval tudták kiszabadítani. Izrael 23 újabb dél-libanoni település evakuálására szólított fel. Eközben több libanoni területre, illetve az ország északi részére is kiterjesztette a Hezbollah ellen folytatott légitámadásokkal kísért hadműveletét. A libanoni egészségügyi minisztérium jelentése szerint a támadásokban Libanon 3 különböző területén legalább 15 ember meghalt, 35-en pedig megsebesültek. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben oszlik a réteges felhőzet, utána többet süt a nap, aztán délután ismét egyre vastagabb felhőzet érkezik. Gyenge eső majd csak este fordulhat elő. A hőmérséklet hétfőn hajnalban csupán 1 és 6 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak. Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. A mai adásban egy nyírvasváriban felújított kápolnát, valamint egy erdő-horváti útmenti kereszt történetét ismerhetik meg. Nemrégiben felújították Nyírvasváriban a Lubi család által a 18. században építetett és Szent István király tiszteletére szentelt barokk kápolnát, valamint megtörtént a szentélyben található páratlan értékű freskók állagmegóvása is. A kápolnát Palánki Ferenc debreceni nyíregyházi megyés püspök áldotta meg szeptember 6-án. Mivel minden évben Szent Pió atya ünnepén, azaz szeptember 23-án búcsúi szent misét közvetítünk a közeli nyírcsászáriból, így ezt az alkalmat használtuk ki, hogy felkeressük a felújított kápolnát is. Babály András nyírbátori plébánost hallják.
Gróf Károlyi Antal jóvoltából 1777-ben földbirtokossá kinevezte Lubi Károlyt erre a területre, és Lubi Károly itt kezdte el a kápolna szomszédságába felépíteni azt a nyári rezidenciát, ami most jelenleg általános iskolaként működik. A kúria felépítésével egy időben felépült a család számára ez a kis kápolna, aminek az elmúlt évszázadok során sok viszontagságos története is volt. Én 2008-ban kerültem Nyírbátorba, mert Nyírvasvári Nyírbátor plébániának egyik filiája, és már amikor 2008-ban ide kerültem, a következő években elkezdődött egy olyan projekt, ami megcélozta, hogy ezt a kápolnát valamiképpen meg kell menteni. Tetőszerkezet beázott, sajnos a freskók is nagy kárt szenvedtek emiatt. Télen nagyon hideg volt, nagyon nehéz körülmények között lehetett itt gyakorlatilag a szentmiséket bemutatni. Az akkori projektünk nem sikerült, és az elmúlt években egy visszatérő projekt lehetőségként a kápolna teljes külseje, tetőszerkezete megújult, illetve a belső munkálatok is eljutottak egy olyan szintre, hogy bizonyos állapotokat konzerváltak. A szentély, aminek egy különlegessége, majd amiről még szeretnék szólni, annak a rekonstrukciója, a falfestmények felújítása, az bizony sokkal hosszabb idő, és anyagilag is sokkal költségesebb lesz. De már most, ami látható, az a templomnak, ennek a kis kápolnának egyik különlegessége. Mert a 1700-as években Szent István király többször ábrázolják falfreskóként, illetve oltárképként abban a helyzetben, amikor felajánlja a koronát, a királyi címeket, jelképeket a boldogságos szűzanyának. Ennek a templomnak a különlegessége, hogy itt Nyírvasváriban nem azt az ábrázolási módot látjuk, ami a megszokott volt, hanem eltér ettől. Azért egyedülálló, mert itt Szent István király nem koronát, hanem egy gyöngysoros olvasóval átkötött kardot ajánl fel Szűz Máriának és a gyermekének. Ez olyan tudatos választás, amely meghatározza a festménynek a mondani valóját. Bálint Sándor néprajzkutató, művészettörténész szerint ez a felajánlás és tudatosság szempontjából biblikus jelképet is tár fel. Jeremiás prófétának az Úr egy kardot nyújt át ezekkel a szavakkal, hogy vedd a szent kardot, mint Isten szent ajándékát, melyel az én népemnek, Izraelnek ellenségét leveded. Feltehetően ez a kis kápolna az 1800-as években épül, és a második felében, az 1800-as évek második felében keletkezik ez a freskó. A néprajz tudósok szerint, kutatók szerint ilyen fal festmény, freskó azért is egyedülálló, mert a Nagy Magyarország területén, a monarchia területén négy ilyen ábrázolási módot ismernek, és ezek közül az egyik ezt a kis kápolnát ékesíti. Ez a freskó van a középpontban, az oldalfalakon, amit még további feltárásokat igényel, ismert magyar szenteket, Szent Imrét, Szent Margitot ábrázolja, de azoknak a feltárása még hosszabb időt fog igényelni.
Az a helyzet, hogy úgy néz ki, hogy az a kép, amiről beszélt atya, a Szent Istváni országfelajánlás, az jó állapotú, fölötte a Szent Háromság is, egészen szép színekkel kivehető még, azonban oldalt nagyon megkapott a festés.
Igen, ez abból is adódott, hogy az oldalfestés megkopott, mert ahogyan mondtam, hogy a tetőszerkezet nagyon rossz állapotban volt, és a megromlott tetőszerkezet miatt éveken keresztül az oldalfa ázott gyakorlatilag. És a mostani feltárás szerint az is elképzelhető, hogy bizonyos oldalfreskók nem egy időbe keletkeztek a fő freskóval, hanem ez egy későbbi kor. Igazából a restaurátorok szerint ez egy újabb feltárásnak lenne a feladata, hogy megnézzék, hogy most ez alatt van-e, és ez csak átfestett, vagy tényleg egy később kor utánzata lesz. Tehát ez egy folyamat, amiben még várat magára, hogy mi az igazság.
És a hajó az mindig ilyen fehér volt?
Igen, mindig ilyen fehér volt. Itt ezt megkutatták, és ez biztos, hogy nem volt semmi oldalfestmény, hanem amit megtaláltak, hogy a templomnak a tornya egy úgynevezett kis huszártorony, és itt a bejárati ajtó fölött volt egy kis kar, egy kis kórus, egy feljáróval, és ott volt benne a harmónium. De ez most nem lett visszaépítve, sajnos idő és pénz hiánya miatt.
Viszont most már ugye újra liturgikus események helyszíne lesz, ez a kis kápolna. Kápolna titulusa, vagy ez templom?
A család házi kápolnája úgy van nyilvántartva, hogy a Lubi család házi kápolnája, ami egy ideig a családtagok temetkezési helye is volt. De amikor a nagyari Lubi templomot meg a kastélyt feltárták, akkor a 60-as években innen elvitték az itt nyugvó testeket, úgyhogy már most itt a főoltár mögötti rész, ahol a lejárat volt a sírba, ott azok már most üresek.
A freskó bal alsó sarkában van egy templom, egy két tornyú templom, mondhatni, hogy piros tornyokkal. Melyik templom ez?
A leírás szerint, a művészet történészek szerint a Károlyi család, mert az adományozója Károlyi Antal volt. És Nagy Károly szomszédságában vagyunk, mert innen Nyírvasvári Nagy Károly egy 30 kilométer, és ez a Nagy Károlyi piarista templom látható. imádom, mert abban az időben, amikor ezt a kis kápolnát építették, akkor a Károlyi kastélyt, illetve a templomot ott restaurálták. Tehát valószínűsíthető, hogy ez a templom azért került oda, mert ugye a Károlyi birtoknak ez a részegység, ez a kis település, illetve ez a kis kápolna, és ott a háttérben az látható a Károlyi piarista templom.
Bevallom őszintén, hogy kicsit meglepett, hogy Nyírvasvárinak ez a kis kápolna úgymond az egyetlen temploma.
Igen, az elmúlt évszázadok során, amióta ez a kápolna felépült, a Lubi család házi kápolnájaként, római katolikus templom nem épült. Közös használatban volt görög templom, és római katolikus templom, és itt külön római katolikus templom nem épült. Most az, ami öröm számomra, mint az itteni lelkipásztor számára, az, hogy ez a templom visszakapta annak a méltóságát, hogy az itt élő római katolikus hívek sajátjuknak tudhatják, illetve itt szentmisét mutathatunk be. De az is cél volt, hogy ezt a kincset, mondhatnám ezt a páratlan kincset az utókor számára megmentsük, hogy bemutassuk a 17. századnak azt a kulturális értékét, amit itt ezen a freskon láthatunk. A helyi önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatunk, és a közös terveinkben az is szerepel, hogy nem csak mint liturgikus tér lenne használva az itt élő római katolikusok számára, hanem az is egy cél, hogy mint turisztikai látnivaló ezt a páratlan értéket itt bemutassuk az ide látogatók részére, illetve mivel a templomnak a hajó része az csupa fehér meszelt fal, az is elképzelés volt, hogy itt ezeken a falakon valamilyen formában megjeleníteni annak az időnek a középnemesi családi szokásokat, magát a Lubi családot bemutatni, mint itt élő földbirtokosoknak az életét. Tehát ez is egy ilyen cél, hát én bízom benne, hogy a jövőben lesznek még lehetőségek, hogy az itt elkezdett munkákat tovább tudjuk folytatni, és hát várjuk szeretettel az ide látogatókat.
Az elmúlt percekben a Nyírvasváriban álló Lubi kápolnáról Babály András nyírbátori plébánost hallották. Erdőhorváti egy kis település a Zemplénben. A falu melletti egyik dombtetőn néhány éve egy nagy méretű kereszt áll. Történetét Komárominé Sóvári Klára mondja el.
Egy lelki gyakorlaton voltam fűziradványban az egyik barátnőmmel, és ott dicsőítés meg imádkozás közben háromszor is megjelent három darab kereszt.
A szemei előtt?
Igen, tehát behújtam a szemem, tehát ahogy dicsőítettünk, és háromszor is megjelent három darab kereszt. És ahogy vége volt ennek a lelki gyakorlatnak, én akkor azt mondtam Annának, hogy na most van az a pont, mikor nekem ezt létre kell hoznom. Tehát nekem ezt meg kell próbálnom. és ismerve a mi kis településünket, arra gondoltam, hogy már mint katolikusok nagyon kevesen vagyunk ahhoz, hogy egy ilyen jellegű dolgot létre tudjak hozni, azért akartam, szerettem volna bevonni a három egyházat, hogy ők is részesei legyenek, meg az itt élő lakosok is részese legyen ennek a dolognak, és megbeszéltünk egy időpontot, amikor mind a három egyház vezetőnek jó volt, és leültünk erről beszélgetni, hogy velem mi történt, és mit szólnak hozzá.
És mit szóltak hozzá?
Nagyon örültek magának az ötletnek, de ugyebár a reformátusoknál nincs kereszt, a görögöknél korpuszos kereszt van, a katolikusok részéről viszont nem lett volna probléma, és azt mondta mind a három, hogy azért nekik meg kell ezt kérdezni, hogy az ökumenikus kereszt mennyire fér bele az ő vallásukba, tehát a minden vallásba, és igazából a következő megbeszélésen arra derült fény, hogy igazából ami kereszt lehetséges, az egy kereszt, és az korpusz nélküli, tehát egy sima kereszt, ami belefér mind a három felekezetnek. És ez így is történt. Én úgy szerettem volna ezt a keresztet, hogy Erdő Horvátiba, hogyha valaki bejön, akkor mindenképpen a szeme rá szegeződjön. Tehát, hogy ne tudjon úgy bejönni Erdő Horvátiba, hogy azt a keresztet ő ne lássa. És az első helyszín, amit kiválasztottam, az akadályba ütközött, és egy kicsit úgy lejjebb is hagyott a lelkesedésem, de már addigra a falun belül is jobban elterjedt, hogy én mit szeretnék létrehozni, és rá pár hónapra, mert mondom, egy kicsit úgy leült a dolog, bejött egy erdőhorváti lakos, és azt mondta, hogy hát ott van erdőhorváti származású, egy per egyben az ő tulajdona, miért nem kérdezem meg őt? És megadta a telefonszámát is, felhívtam az erdőhorváti származású fiatalembert, és azt mondta, hogy hát persze, hogyne, szíves örömest, hogyne, mindent aláír, csak intézzem. Tehát ő mindenben segített engem, csak intézzem én.
De miért összetúrták a földjét?
Mert szerintem ő is örült ennek a gondolatnak, és ragaszkodik, a mai napig van még itt, megvan a szülői ház, ide jár, szőlője van, tehát úgy próbál a gyökerekhez ragaszkodni, és szerintem ez motiválta őt is, hogy milyen nagy dolog ez is, hogy még ez is az ő területében fog létrejönni, és annyi, hogy ez naturás 2000-es területekről van szó, aminek az átminősítése is elég hosszadalmas, bonyolult eljárás, de azt mondta, ha én megoldom, akkor ő mindent aláír, tehát mindenben segítségemre lesz, ő nem hátráltatja ezt az egészet. És ez így is történt, megtörtént a kivett földterületnek az átminősítése, és megkezdődhettek a munkálatok, amiben az önkormányzat segített a talpazat elkészítésében, abban, hogy a cementet, a sódert, ami ennek az alapzatba kellett, ő megvásárolta, ő finanszírozta.
Akkor tényleg ön mellé álltak.
És a faluban is egy olyan mozgalom került előtérbe, ami évek óta szerintem nem volt jelen, és nagyon sok embert megmozdított, nem csak falun belül, hanem még aki innen elszármazott is rengeteg embert megmozdított. Én mikor láttam, hogy mennyi pénz gyűlik egyre jobban ehhez a dologhoz, én akkor kerestem meg egy erdőhorváti származású, de Vámosújfalun élő műköves mesterembert, akivel leültem beszélgetni, és mondtam neki, hogy egy műköves keresztet szeretnénk építeni, de az építési engedély által 6 méter magasságon kellett tartanunk, tehát attól magasabbat nem lehetett, mert ahhoz már építési engedély kellett volna, hogyha attól magasabb épül. És mondtam, hogy mi 6 métereset szeretnénk.
Ez is a látomásában volt, hogy legyen 6 méteres?
Nem. Törekedtem arra, hogy minél nagyobb legyen, tehát minél szembetűnőbb legyen az ideérkező emberek számára. És ő azt mondta, elmondta nekem, hogy a műköves keresztel mi a probléma. Tehát mi a probléma ezzel a dologgal, hogy nem annyira időtálló, egy idő után elkezd repedezni, bárhogy be van vasalva, utána elkezd mohásodni, szétporladni, és elmondta azt is, hogy ha gránitból lenne maga a kereszt, akkor viszont mennyivel időtállóbb, mennyivel egy nemesebb anyagról lenne szó.
De drágább is.
Mondtam is neki, hogy hát azért az nagyon drága, de azt mondta, hogy drága, de viszont annyiban tud segíteni, hogy ő is az áfát, tehát azokat a dolgokat, amit ő ki tud ebből vonni, abban ő segíteni tud. És igazából én akkor azt mondtam, hogy nem, nekünk ez biztos, hogy nem fog beleférni. És ahogy gyűlt a pénz, tehát már túlmentünk a műköves kereszt árán, jóval, elkezdtem gondolkodni azon, hogy lehet, hogy megfontolandó az, amit ő mondott, hogy gondolkodjunk inkább gránit keresztben. És utána én megkerestem őt, és mondtam neki, hogy nézzen már utána konkrétan, hogy milyen összegből lehet ezt kihozni, ezt a 6 méter magasságú gránit keresztet, és mondta, jó, rendben, csak válasszuk ki, hogy milyen színű legyen, meg milyen minőségű. Mert van a kínai, meg van a spanyol, tehát ezek közt is óriási különbségek vannak. Elmondta, hogy a kínainak mi a pozitívuma, negatívuma, meg mi a pozitívum, negatívum oldala a spanyol gránitnak. És lényeg a lényeg, hogy annak ellenére, hogy nekem nem volt erre meg az az összeg, ami erre a célra kellett volna a gránit keresztre, de azt mondtam, hogy jó legyen.
Ez milliós nagyságrend?
Közel majdnem 1,5 millió forint értékű. Így, hogy az ő segítségével készült el, és én azt mondtam, hogy akkor bevállalja az én családom, tehát megbeszéltem itthon a családdal, hogy ha nem is lesz meg, akkor kipótoljuk mi, de úgy gondolom, hogy akkor már legyen ez, legyen egy hosszú távra jó minőségű keresztünk, és a vége az lett, hogy nem csak, hogy a keresztre, magára a gránit keresztre volt elég a pénzünk, volt még felajánlás még a szeretett vendéglátásra is, az utat megcsináltatta a tolcsvai hegyközség elnöke, tehát segítségünkre voltak, nagyon, nagyon sok részről volt segítségünk, voltak alapítványok, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége, Védőnőkért, Újszülöttekért Alapítvány Összefogás, a Magyar Családokért Országos Egyesület, és az egész Kárpát-medence családjainak a felajánlása, tehát onnan is érkezett felajánlás, ugyanúgy az Erdőhorváti Önkormányzattól, ugyebár a talpazathoz való építési anyag, a lakosok részéről is rengeteg, a külhoni elszármazottak részéről is rengeteg adomány érkezett, úgyhogy még 3 cédrusfa is lett előtetve a kereszt mögé, jelképezve az Atya, a Fiú és a Szent Lelket. Ezt én, a legnagyobb támogatóm és a római katolikus atya adta össze, tehát mind a 3 ültettünk egy-egy cédrusfát. A napelemes megvilágítás is támogatók által jött létre, és még mindig maradt pénz fásításra, tehát szeretnénk még ezt egy kicsit úgy parkosítani, vagy egy ösvényt kialakítani, ami fával beültetve lenne. Lettek még lócák is elkészítve, 3 darab lóca lett felajánlva, az is adományból származott a fanyag, és úgy készítette el a férjem és az öcsém, tehát ők készítették el.
Asztalosok?
Nem, hanem ilyen ezermesterek, inkább úgy mondanám, tehát, hogy több lábon állunk mi is. Én azt mondom, hogy egyszer mindenkinek kell oda menni, és hogyha elmélyül az ember, elgondolkodik, akkor bízva abban, hogy még ki vágyik oda. Tehát, hogy ne csak egyszer menjen, hanem vágyjon ki oda, mert azt el kell mondanom, hogy ha az ember kimegy, és egy ideig ott van, mindig azt érzi, hogy a szellő úgy mozog. És minthogyha az embert úgy belülről is, a lelkét is egy kicsit úgy átjárná, és hogy érezze meg azt a sugallatot, ami azért lett oda építve, hogy az égiek és a föld közötti távolság erőt adjon, támogatást nyújtson az odaérkező embereknek.
Az elhangzott beszélgetésben Komáromin és Óvári Klárát hallották az Erdőhorváti közelében álló keresztről, és ezzel mára megköszönve figyelmüket, műsorunk véget ért. Mielőtt elbúcsúznék, a szokásos felhívásunkat kérem, még hallgassák meg. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, Szent István Rádió. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Fehér József nevében is búcsúzom. Új adással két hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort jövő szombaton 21 óra 5 perces kezdettel megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a laparoszkópos beavatkozásról beszélgetett dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Ez egyébként nem egy új keletű beavatkozás vagy módszer, hogyha úgy tetszik, mégis beszélni kell róla, mert óriási jelentősége van. Én a laikus oldalt képviselve annyit látok belőle, hogy már az nagy jelentőséggel bír, hogy nem kell valakit úgymond például egy epeműtétnél a hasától a hátáig majdnem keresztbe vágni, hanem három ponton meg tudják oldani ugyanazt a műtéti beavatkozást, a három ponton belül beavatkoznak az emberi testbe. De hát mondom, laikus oldalról közelítem meg, úgyhogy a szakember segítségét kérem. Szülészet, nőgyógyászaton belül ez mit jelent?
Így van, nagyon jó a megközelítés. Pont a ma reggeli vizitán volt egy hölgy, aki mondta, hogy hát ha lehet, hogy ne laparoszkóppal operáljuk már, mert akkor nem fogunk látni mindent a hasában, és mondtam neki, hogy pont így fogunk mindent látni a hasában. Tehát a betegeknél is még elég nagy a bizonytalanság a módszert illetően.
És milyen érdekes ellentmondás,
ez
nem?
Ez így van, hogy... pedig egyébként maga a műtéti típus az már egyébként régi, tehát nem új keletű. Nyilvánvalóan az új keletű, hogy egyre több műtétet meg tudunk csinálni laparoszkóppal, egyre nagyobb a műtéti repertoár, most már gyakorlatilag a hasi műtétek jelentős részét laparoszkópos műtéttel ki tudjuk váltani, és egyre szűkül a nyílt hasi műtéteknek a tere, és egyre nyílik a laparoszkópos műtéteknek a tere, és így van ez szülészet nőgyógyászatban is. Abszolút teljesen igaz. Gyakorlatilag a műtéteknek a jelentős részét, mint szülészeti műtétekre gondolok ilyenekre, hogy meddőségi diagnosztikának a jelentős részét, és a nőgyógyászati műtétek, daganatos műtétek, petefészek és méredetű műtéteknek a gyakorlatilag szinte mindent el lehet végezni most már laparoszkóppal is.
Volt itt néhány évvel ezelőtt egy úgynevezett torony. Én magam is egy ilyen bemutató műtétnek részese lehettem, mert meghívták a média képviselőit, de sebészetem volt, és valóban úgy van, hogy ugye kamerán keresztül is mindent láttunk, és a legapróbb eltérést is ki lehetett ez nagyítani, és másként látta az ember.
Így van, tehát maga a műtét az sokkal olyan szempontból sokkal könnyebb, hogy a legkisebb nagyon nagy nagyításban látjuk a képet, és a legkisebb apró dolgokat, amiket egyébként nem is érzékelünk sokszor nyitott műtétnél, azokat is látjuk laparoszkópos műtétnél. Nyilván ennek is vannak hátrányai, az eszközöknek a kezelése.
Meg kell tanulni.
Így van, tehát maga a megtanulási része a dolognak az nehezebb, és ezért vannak sokan, akik óckodnak tőle, és hát az eszközpark az nagyon drága a laparoszkópos műtétekhez, de szerencsére a kórházunk ilyen téren jól felszerelt, úgyhogy gyakorlatilag minden műtétet el tudunk végezni.
De ugye a beavatkozás során, hát ugye a manuálisan a kezünk is másként dolgozik, tehát meg kellett tanulni azt érzékelni, észlelni, hogy az egy meghosszabbított kéz gyakorlatilag, amivel ott kotorászik az orvos bennünk.
Pontosan így van, ezt most már egyébként kezdik kiküszöbölni az újabb laparoszkópos műszerek, és most már lassan a világ elkezd menni a laparoszkópjára. Róla a robot asszisztált műtétek irányába. Sajnos Miskolcon még nincsen, de nagyon reméljük, hogy nem sokára az is lesz.
Mert Pécs nagyon, meg nagyon messze van, mert ott meg dívik rendesen. Nagyon,
és most már Debrecenben is és Pesten is, de mi is nagyon szeretnénk most már ezt csinálni, mert több ilyen műtéten voltunk és gyakoroltuk is, de nyilván a robot asszisztált műtétek azok, amik most már lassan kezdik kiküszöbölni, ugyanis ott már forgatható eszközök vannak, ott már ahogy az ember keze jár, úgy dolgozik a műszer, ez már teljesen egy új generáció.
Igen, olvastam, hogy a műtő asztal is mozgatható, tehát alakul és igazodik a beavatkozás mélységéhez. Egyébként magát a laparoszkópos eljárást azt minden esetben lehet alkalmazni, vagy vannak kizáró okok?
Vannak természetesen kizáró okok. Vannak olyan nagyméretű tumorok, daganatos betegségek, amikor nem lehet, nem is szabad, és a szakma sem ajánlja, hogy alkalmazzuk. Ezt természetesen a beteggel előzetesen meg szoktuk beszélni, hogy az ő adott betegsége laparoszkópos műtétre alkalmas-e, kivitelezhető a laparoszkópos műtéttel, vagy nyitott hasi műtéttel kell megközelíteni.
Azt mondta az imént doktor úr, hogy persze vannak hátrányai is az előnyök mellett. Az, amikor kézzel érintünk valamit, ugye kezünk a meghosszabbított, vagy akár szemünként is felfogható, meg az érzékletes, az érzékek révén, ugye sokféle következtetése lehet jutni. Ezt a laparoszkópos beavatkozás ezt nem tudja pótolni, ezt a fajta érzést.
Nyilván a tapintás érzés nem tudja pótolni, de egyébként van visszacsatolás olyan szempontból, hogy a laparoszkópos műszereket, mint egy gyakorlatilag, mint hogyha egy ollót fognánk a kezünkbe, vagy mint hogyha egy fogót fognánk a kezünkbe, ugyanolyan fogó része van ezeknek az eszközöknek, és azt lehet érezni ugyanúgy, hogy valami puhábbat, vagy valami keményebb szövetet tapintunk meg. Tehát ilyen szempontból egyébként a laparoszkóppal is át tudjuk érezni, hogy éppen milyen szöveti struktúra dolgozunk, és a másik az, hogy a nagy nagyítású kép miatt, amit látunk, tényleg olyan apró erek látszanak, olyan nyirokerek, olyan nyirokcsomók, amik egy nyitott műtétnél nem látunk, csak akkor látnánk esetleg, hogyha mikroszkóppal dolgoznánk, úgyhogy amit a laparoszkópjának a hátrányának mondhatunk esetleg, hogy a szövetérzés nem annyira jó, mint egy nyitott műtétnél, a láthatóság az viszont sokkal jobb, tehát ilyen szempontból kiküszöböli az egyik a másikat. Úgyhogy talán egyébként laparoszkóppal, hogyha lehet ilyet mondani, precízebben lehet operálni, mint nyitott hasi műtétnél.
Mit kellett megtanulni hozzá önöknek? Nyilván másként kell beavatkozni.
Így van, abszolút. Nyilván először is meg kell tanulni kezelni az eszközparkot, ez az első lépés mindig, és akkor utána jön az eszközöknek a használata, az, hogy milyen ollóval, melyik kézi eszközzel, melyik fogóval, hogy bánunk. Talán a legnehezebb része, vagyis hát inkább úgy mondom, hogy a leg több munkát igénylő része a laparoszkópiának, az a speciálisabb műtéteknek a kivitelezése, amikor esetleg különböző hálókat implantálunk a hasüregbe, vagy esetleg varni kell. Ugye ezek a laparoszkópos varrási technikák, ezek azok, amikre nagyon sok idő el tud menni, mire az ember megtanulja, mert az viszont teljesen más, mint ahogy egy nyílt hasi műtétnél kell varni, amikor az embernek csomókat kell egy hasüregen belül két kis pálcikával megkötni, és azoknak a csomóknak nem nagyon szabad meglazulnia. Nyilván ezek azok a dolgok, amik nagyon sok időt vesznek igénybe, mire az ember ezt úgy megtanulja, hogy ezt egy élőben is meg tudja csinálni.
Jó, el sem tudom képzelni, hogy például a háló, ugye a sérbeknél szokták ezeket pontosan. Elsősorban, hogy hogy lehet egy hálót ennek a segítségével beépíteni.
Hát igen, ezt kell megtanulni.
Ez a művészet, ugye?
Pontosan ezt kell megtanulni.
Mi a visszajelzés? Tehát úgy értem, hogy hogy tudja ellenőrizni, mondta, hogy nem szabad, hogy elszakadjon ezt. Az mivel lehet ellenőrizni? Vagy ehhez a maga ez a laparoszkópos berendezés, ez lehetőséget ad arra, hogy tudom, tehát megkötök két madzagot, összekötök, akkor azt meghúzom, akkor tudom ellenőrizni, hogy ez jó vagy sem.
Pontosan.
Ez ott hason belül hogy történik?
Ez ugyanígy történik egyébként hason belül is, tehát amikor meg elvégzünk egy hálóbeültetést, egy csomózást, egy varrassort elvégzünk, azt ugyanúgy nyitott hasi műtétnél, ezt fogókkal utána meg tudjuk nézni, hogy nem lazultak-e meg a csomók, szépen oda tudunk menni a kamerával és ellenőrizni a varrassort, tehát ezekkel nincsen probléma, hogyha esetleg laza vagy, nem úgy sikerül, akkor újra meg lehet csinálni, de szerencsére azért ilyen nem szokott lenni. Gyakorlattal szépen meg lehet oldani ezeket a műtéteket.
A térhódításáról mondjon nekem valamit, a laparoszkópos beavatkozások térhódítására. Ugye kell hozzá infrastruktúra, tehát az alapban nélkül nem lehetett alkalmazni. Ezzel mi, hogy úgy mondjam, okék vagyunk itt a központi kórházszülészetén?
Igen, én úgy gondolom, hogy ezzel rendben vagyunk. A térhódítás az nyilván úgy működik, hogy kell hozzá az eszközös felszereltség, és kell hozzá az a személyzet, aki el is tud kezelni, tudja és el tudja végezni a műtétet. Ez nagyjából párhuzamosan szokott fejlődni. Jó laparoszkópos eszközeink, tornyaink vannak, és ezzel egyidejűleg természetesen mi is a kollégákkal mentünk több helyre, külföldi tanulmányutakra, belföldi tanulmányutakra, és tanultunk minél több műtétet, és minél több, meg minél jobban próbáljuk kiaknázni a lehetőségeinket. Egyelőre úgy gondolom, hogy az adott viszonyokhoz képest szerintem, amiket lehet és kell egy ilyen centrumban műtéteket végezni, azokat el tudjuk végezni, és nyilván nagyon nyílik, szerencsére nagyon nyílik a lehetőség tárháza most már azért a méltávolításokat, radikális méltávolításokat is el tudjuk végezni, tehát daganatos betegeknek a kezelését is laparoszkóppal, nyirokcsomó eltávolításokat is meg tudjuk csinálni, és kifejezetten nehezebb ilyen hálófelfüggesztéses műtéteket is laparoszkóppal elvégzünk. Úgyhogy itt a határ az végül is a csillagos ég, nagyon messzire el lehet menni, de én úgy gondolom, hogy jó úton járunk abban, hogy ez megvalósuljon.
Meg az orvosok érdeklődési köre, vagy hogy mondjam, már az új iránti fogékonyság.
Nyilván erről azt is tudni kell, hogy ebben nagyon sok munka van, amire az ember ezt megtanulja, és hát a műtőben kell állni. Olyankor is, amikor jó idő van, olyankor is, amikor rossz idő van.
Működik a klíma, vagy
pontos,
nem működik a klíma, ugye?
Így van, úgyhogy ezt gyakorolni kell, ezt máshogy nem lehet csinálni. Egyébként, hogyha az ember belerázódik és belejön, akkor kezdi átérezni, hogy egyébként sokkal könnyebb is és jobb is dolgozni laparoszkóppal, mint a nyitott műtétekben. Tehát amíg az eleinte mindig az a probléma, hogy egy laparoszkópos műtét túl hosszú, ne csináljuk laparoszkóppal, mert a hasi műtétben ez sokkal rövidebb lesz, akkor egy idő után, egy-két éven belül pont megfordul a dolog. Mert ugye a laparoszkópia kiküszöböli a has megnyitásnak az időtartamát, tehát amíg egy nyitott hasi műtétnél a hasat meg kell nyitni, eltávolítani a betegséget és bezárni a hasat, addig a laparoszkópiánál ilyen nincsen. Ott a hasnyitás és haszárás, ez kikerül a rendszerből, ott csak a betegséget távolítjuk el, és a has megnyitáson, záráson nem kell időt töltenünk, és ez egy pár év után egyébként, amikor az ember gyakorolja az adott műtéti típust, ez visszajön, és laparoszkópos műtét lesz a rövidebb műtét, úgyhogy most már szerencsére a műtétek nagy részében így állunk, hogy laparoszkóppal gyorsabban is el tudjuk végezni, és nyilvánvalóan ez így a betegek gyógyulását is nagyban segíti. Egy laparoszkópos műtét után a betegek egy-két nappal a műtét után már hazamehetnek, még a nyílt hasi műtéteknél azért egy 4-5 napot bennfekvéssel számolni.
A felhőkön túl mindig süt ránk a nap, míg nem látod, én addig vigasztallak. Mit ér a szív, ha szíven lakad? Engedjük szállni a madarakat. A felhőkön túl mindig süt ránk a nap, ha fáradt vagy, hajtsd rám álmaidat. Ha majd a csillagok szólítanak, úgy engedlek el, hogy szorítalak.
hajolj közel, érezd, hogy érted vagyok, meglátod, csak annyit ér, most ez a perc nekem, mit végül benned hagyok.
Csodálkozom ilyenkor egyébként, úgy belegondolok a csípőprotézisbe, hogy annak az elvégzése korábban, amikor oldalról avatkoztak be, és ugye azt a bizonyos vastag izmot el kellett vágni a beavatkozáshoz, hogy a bentartózkodás is 10-akárhány nap volt a kórházban, a maga a gyógyulás, a rehabilitáció is mennyi volt, ma meg 3 nap alatt meg tudnak oldani egy ilyen.
Na, ha már másnap azon mehetnek onnan is a beszélgetés.
Szinte hihetetlen. Na most az a térhódításhoz ugye kell az eszközpark, kell az affinitása a szakembereknek, kell a rálátása a vezetőnek, és az jutott eszembe, hogy a centrum vezető főorvos Farkas doktor itt volt, és hát, hogy önnek milyen jó az affinitása, az nyilvánvaló, mert nem véletlenül hívta fel őre a figyelmünket, hogy kitűnő szakembere a laparaszkópos beavatkozása.
Igen, nyilván azért ő is segít nekünk ebben, tehát azért pontosan ő is kell ahhoz, hogy ez nekünk így menjen.
Hát jó, menedzser.
Hogyne, a teret meg kell nyitni, és azért ő is részt vesz ezekben a műtétekben.
Van olyan, amikor a beteg azt mondja, hogy na nem, én maradok a hagyományos technikánál?
Mi a műtéti előjegyzéskor a betegnek felvilágosítjuk a betegeket a lehetőségekről, a nyitott hasi műtétről és a laparoszkópos műtétről. Nyilván azért a mai világban a legtöbben a laparoszkópot kérik, és azt választják, de mint ahogy ma mondtam a reggeli vizitnél, ott is volt egy hölgy, aki elgondolkozott rajta. Beteget rábeszélni egyébként sosem szabad, mert az azért egy általános álláspont, hogyha valakit erőszakkal rábeszélünk, ott biztos, hogy valami történni fog, úgyhogy ezekből kimond, hogyha valaki egy nyithasi műtétet szeretne, és úgy érzi magát biztonságban, akkor nem szabad rábeszélni laparoszkópiára, de egyébként már annyira elmegy a világ a laparoszkópia felé, hogy sok esetben már nem is jön szóba nyithasi műtét. Így van, úgyhogy nyilván ezekben az esetekben, amikor minimális, amikor egy műtét annyira kézben tartható laparoszkópos úton, hogy nincs szó arról, hogy ezt nyitott hasi műtéttel csináljuk, ott természetesen ott nem is beszélünk arról a betegnek, hogy ezt hasmennyitásból kellene operálni, mert nem, a műtétek nagy részét azért most már laparoszkóppal kell.
Mióta gyakorolja ezt egyébként ön?
Hát én 15. éve dolgozok. Igazából nekem olyan szempontból szerencsém volt, hogy amikor én elkezdtem dolgozni, akkor már azért a nőgyógyászati laparoszkópia eléggé fejlett volt, és én már úgy csöppentem bele, hogy én már fiatal rezidens koromban is elég sok laparoszkópos műtétet kaptam az akkori főnökömtől. Úgyhogy mondhatom, hogy mióta elkezdtem dolgozni, azóta én ebben benne vagyok. Nyilván utána az embernek kell egy irányzatot adnia a szülészet nőgyógyászaton belül, hogy merre is mozdul el.
Ez hogy érti?
Hát nagyon széles a skála, lehet szülészkedni, lehet endokrinológiai vonalon elmenni, lehet az ultrahangos képalkotó vonalon dolgozni, lehet az ambulancián dolgozni, és lehet a műtőben is dolgozni, lehet az onkológián is dolgozni, tehát a szülészet nőgyógyászat tárgyköre az nagyon széles, ami a mai világban már inkább ilyen specializációkról beszélünk, mindenki megtalálja a szakmán belül azt a kisebb szeletet, amiben szeretne jobb eredményeket elérni, és amikben szeretne jobb lenni. Úgy gondolom, hogy én ezt a laparoszkópiában találtam meg, de nyilván ez több év, mire az emberben kikristályosodik, hogy pontosan melyik.
Akkor már túl van azon az időszakon, hogy lassabban megy, és több időbe telik a laparoszkópos beavatkozás, mint másik rendesen.
Még van egy-kettő, amire azt mondom, hogy lassabb és több idő, de a nagy része az már természetesen.
És ez a szakosodás, ez vajon ugye a nagy egész szempontjából, ez mennyire nevezhető pozitív, előre haladó gondolkodásnak? Jó ez, hogy ennyire külön területre szakosodnak a szakemberek?
Mindenkinek kell tudni az alapokat, mert egy ügyeleti ellátásban nincs laparoszkópos vagy onkológiai szakember. Egy ügyeleti ellátásban, egy hétköznapi beteg ellátásban ott mindenkinek tudnia kell mindent. Tudni kell szülés vezetni, császármetszést elvégezni és méhtávolítást elvégezni. De ezen belül muszáj, hogy az embereknek legyen valamilyen indítatás abba az irányba, hogy egy kicsit valamelyik szeletébe jobban beleássa magát a szakmának, mert minden szeletébe nem tudjuk beleásni magunkat. Már annyira nagy a tudományanyag, annyira nagy az ismeretanyag, hogy azt nem tudjuk megcsinálni, hogy mindenből tökéletesek és mindenből perfektek vagyunk. Én nekem is, hogyha olyan beteg jön az én rendelésemre, akit úgy gondolok, hogy nem teljesen az én szakterületem, mondjuk egy endokrinológiai eset, akinek hormonháztartás zavara van. El szoktam neki mondani, hogy az alapkivizsgálását azt én is el tudom végezni, de azekkel a leletekkel, amiket én kiadok, azokkal keressen meg az endokrinológust, mert ő jobban fog érteni hozzá. Uh-huh. És ez visszafelé is így szokott lenni, hogyha valakinek olyan betege van, akinek egy nagyobb endoszkópos műtétet kell végezni, ő is elmondja, hogy a kivizsgálást elvégzi, de majd az endoszkó, aki az endoszkópiával, laparoszkópiával foglalkozik, ahhoz küldi a beteget, azt fogja ellátni. Tehát ilyen szempontból jó, mert nyilván az ember azt csinálja, amit szeret, és egyébként amiben a nagy gyakorlata is van, és mindenben az embernek nem lehet már gyakorlata, mert annyira tág az egész...
Nagy az ismeret.
Így van, annyira nagy a tárgyköre ennek a szakmának, hogy mindenben jónak lenni nem lehet.
Kicsit olyan ez most eszembe jutott a neurológián belül, hogy van, aki a Parkinsonra szakosodik, van, aki a szklerózis multiplex, az egész egy nagy kalapban
pontosan
egy különböző szerepkéje.
Pontosan így van, nagyon sok a beteg, sem lehet egyáltalán. Egyébként jó, hogy ennek a feleségem pont a Parkinson korral foglalkozik.
Következő riportal, hogy lehet egyébként.
Már mindjárt hívom is telefonon, hogy be is jöhet és elmondhatja a véleményét róla. Szóval ez abszolút ugyanaz a helyzet, hogy egy-egy, már lassan ott járunk, hogy egy-egy orvos egy-egy adott betegséghez ért, ahhoz nagyon, és akkor annak minden apró kis részletét tudja, a legújabb tudományos felfedezéseket, és azt meg tudja gyógyítani. A többihez is nyilván egy alapszinten ért, az alapellátás szintjén, de utána már a specializált kollégához
kell küldeni a betegeket. És ez nekünk is jó betegeknek egyébként, mert még így is van, és még így is előfordul, tekintettel arra, hogy az a tárház az egyre gazdagodik, amit fel kell deríteni, hogy sokszor el kell menni másik orvoshoz, aki esetleg ugyanannak a szakterületnek a művelője, mert rááll egy diagnózisra, egyben gondolkodik, és lehet, hogy másik oldalról is.
Ez így van, nyilvánvalóan ez igaz, hogy a széles látókörűséget ez egy kicsit meg tudja bontani, tehát ettől függetlenül, hogy valaki egy dologra specializálódik, azért nyilván a többi betegséget is szem előtt kell tartani.
De hogy ön megtalálta a számítását ezen a területen, az biztos, mert ahogy beszél magával ragadóan, beszél erről a területről, és magára ez az endoszkópia, ez tulajdonképpen annyira gazdag, ugye nem csak a feltárás és a betegség kiderítésére alkalmas vizsgálati módszer, ugye, igen, hanem magát a beavatkozást is kitűnően el lehet végezni ennek a segítségével, aminek a tárháza, mint mondta ön is, meg tapasztaljuk a mindennapok során egyre gazdagodik. Itt a Központi Kórház Szülészetnőgyógyászati Centrumában, központjában mennyire vette át a vezető szerepet az endoszkópos beavatkozás? Mennyire vette át a hagyományos beavatkozásoknak a szerepét?
Én úgy gondolom, hogy fejlődni mindig van hova, és ez a mi kórházunkra is igaz, tehát még annak ellenére, hogy nagyon sok műtétet, sőt a műtétek jelentős részét, például a mi osztályunkról beszélek, meg tudjuk oldani laparoszkóppal, még így is vannak olyan laparotómia, tehát nyitott hasi műtétek, amiket esetleg ki lehetne váltani, de nyilvánvalóan ez nem megy egyik napról a másikra. Ez egy hosszabb folyamat, de nagyon jó az irány, tehát egyértelműen minden kollégám és mindenki a laparoszkópia felé halad, és én a többi osztályon is úgy látom, hogy ez mindenhol máshol így van, a sebész orosz kollégákat is figyelve, ott is, hogyha már konzíliumba hívnak minket, akkor általában azért laparoszkópiákba kell menni, és a nyitott hasi műtéteket azokat tényleg meghagyják azokra az esetekre, amik még egyelőre laparoszkóppal nem megoldhatóak.
Melyik terület az, amire specializálódott egyébként?
Egyelőre a laparoszkópos műtéteknek nyilván én még abban a remélem abban az életkorban vagyok, amikor még szeretnék mindent kipróbálni, és szeretném azt, hogyha amit lehet, azt csak oldjunk meg és csináljuk, de egyébként a nőgyógyászati laparoszkópiákban nagyon sok laparoszkópos hiszterektómiát végzünk, méltávolítást végzünk, ezeknek a radikális formáját a nyirokcsomó eltávolításokkal. Jelenleg ez az az irány, amit a legjobban próbálunk fejleszteni, és minél több műtétet végezni belőlük, és szerencsére már a műtét számunk bőven megvan belőle, és most a következő lépések azok a hálóműtétek, laparoszkópos hálóműtétek, már ebből is egyre többet végzünk, úgyhogy egyelőre ez az irány, és még nagyon-nagyon sok az endometriózis beteg, akiknek a sajnos a műtéti ellátása is és a gyógyszeres ellátása is egy nagyon emberpróbáló és nagyon nagy kihívással járó feladat. Külföldön is külön endometriózis centrumok épülnek arra, hogy ezeket a betegeket el tudják látni. Na, az ő betegségeiknek a műtéti megoldása az igazi kihívás, úgyhogy én ebben nagyon nagy jövőt látok. Az, hogy milyen mértékben és hogy fogjuk tudni őket megműteni, az még azért a jövő kérdése, mert nagyon sok ilyen műtétet végzünk, csak ennek a betegségnek olyan súlyos stádiumai vannak, amiket egyelőre csak a nagyon nagy centrumok tudnak elvégezni, és még ott is csak egy-egy orvos. Úgyhogy remélem, hogy...
Pedig jó néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt erről a betegségről még nem is beszéltünk.
Még nem is beszéltünk, és most pedig tényleg annyira sok a beteg, hogy a legnagyobb klinikákon is 2-3 éves várólista van egy-egy műtétre belőle, mert hirtelen nagyon sok beteg lett, és itt egyébként a mi régiónkban is borzasztóan sokan élnek ezzel a betegséggel, és egy nagyon rossz betegség, de hát meg kell gyógyítani, úgyhogy én ezekkel a betegekkel is rendszeresen foglalkozom.
Olvastam, ugye ez a méh nyálkák hártyának a rossz helyen lévő így megjelenése, van, hogy megint laikus nyelven volt, és hogy férfiaknál is előfordul, a kutatások szerint megtalálják a férfiakban is.
Hú, nagyon jó cikkeket olvasott, egyébként ez tényleg így van, ezt nem is tudjuk, hogy ez hogy alakulhat ki, és a női szervezetben is ugye az ember azt gondolná, hogy ez a hasüregnek a betegsége, de én is pontosan agyban is írtak már le, és én is találkoztam már olyan beteggel, akinek a rekeszizmában és a tüdejében volt endometriózis. Na, pontosan ezekről a betegekről beszéltem, akiket kizárólag nagyon nagy centrumokban lehet műteni, és még ott is nagyon nagy fejtörést ad a szakembereknek, úgyhogy ez egy olyan betegségcsoport, akivel érdemes foglalkozni, és nagyon nehéz is velük foglalkozni, de hát pont ez a jó benne.
És hálásak, hogyha foglalkoznak velük.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a laparoszkópos beavatkozásokról beszélgetett dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes